14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Most vasárnap kezdődik a téli időszámítás. Hajnali 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órákat. A téli időszámítás hivatalos kezdete a gyakorlatban azt is jelenti, hogy többet aludhatunk 1 órával, mivel visszafelé állítjuk az órát. Azt, hogy meddig marad velünk az óraátállítás, egyelőre nem lehet tudni. Az Európai Parlament a tavaszi és őszi 1 órás óraátállítás eltörléséről döntött korábban. A tényleges megvalósítás viszont több tényező miatt várat magára. Megerősítette a befektetési ajánlású stabil kilátású magyar államadós osztályzatot a Standard & Poor's. A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett osztályzati megerősítéssel együtt érvényben hagyta a minősítés stabil kilátását is. A magyar szuverén osztályzatot a másik két globális hitelminősítő, a Fitch Ratings és a Moody's Ratings is a befektetési kategóriában, de a Standard & Poor's osztályzatánál egyel jobb fokozaton tartja nyilván. A Fitch magyar osztályzatának kilátása negatív, a Standard & Poor's és a Moody's azonban egyaránt stabil kilátással tartja nyilván Magyarországot. Iráni célpontokat támadott meg az izraeli légierő szombaton hajnalban. A légitámadás több órán át több hullámban tartott. A gépek katonai célpontokat, elsősorban rakéta és légvédelmi rendszereket bombáztak, közölte az izraeli média. A vadászgépek Izraelt fenyegető rakétákat gyártó üzemekre, iráni légvédelmi létesítményekre mértek csapást, amelyek korlátozhatnák a légierő cselekvési szabadságát, valamint föld-föld ballisztikus rakéták indító állomásait támadták. Egy katonai forrás szerint mintegy 20 iráni célpontra mért csapást Izrael. A hadműveletben több tucat izraeli vadász, hírszerző és légi üzemanyagtöltő repülőgép vett részt Irán területén több helyszínen. Kárpátaljai szeretetkonyhák javára gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat. 26 kárpátaljai szeretetkonyha működését kívánják segíteni a következő fél évben. Ezek a konyhák nélkülözhetetlenek az egyedül maradt időseknek, a nagycsaládosoknak és a szociálisan rászoruló testvéreknek, írták a honlapjukon. A Kárpát-medencében végzett karitatív szolgálatra az elmúlt 2 évben minden eddiginél nagyobb szükség mutatkozik, hiszen az orosz-ukrán háború miatt a korábban is nehéz helyzetben lévő Kárpátalja most még nagyobb szociális és gazdasági krízisbe került. A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítványa tavaly decemberben kötött együttműködést a Kárpátaljai Református Egyházkerülettel, eszerint idén október végéig élelmiszer adománnyal segíti az egyházkerületben működő szeretetkonyhákat. Gályarapságra ítélt protestáns hitvallókra emlékeztek Rimaszombaton. A felvidéki település református templomában tartotta emlékzsinatát pénteken a Szlovákiai Református Keresztény Egyház. Az úrvacsorás istentisztelettel egybekötött ünnepi eseményen a lelkész szentelést és a megemlékezést követően átadták a Pálóczi Cinke István díjat is. Az elismerést a Szlovákiai Református Keresztény Egyház zsinata alapította. A Tiszán inneni Református Egyházkerület volt püspökéről elnevezett díjat Rimaszombaton abban a templomban adták át először 2014-ben, ahol a névadó püspök megválasztott lelkészként szolgált. Az emlékzsinat úrvacsorás istentisztelettel kezdődött, amelyen Géresi Róbert a Szlovákiai Református Keresztény Egyház püspöke hirdetett igét. Az esemény alkalmából megnyitották a Gályarab emlékútvonalat is, írja a református.hu. Este 9-ig tartanak nyitva a miskolci temetők minden szentekkor és halottak napján. Október utolsó napjaiban és november első hétvégéjén megnövekedett gépjármű és gyalogos forgalomra kell számítani a búzatér, valamint a városban található temetők környezetében. Október 30-án szerdán reggel 8 órától, november 3-áig vasárnap délelőtt 9 óráig egyirányú forgalmi rendet vezetnek be a miskolci Dóczi József utca és a Szent Anna utcákon az Ilona utca irányában. Szintén ebben az időszakban egyirányú forgalmi rendet vezetnek be a Kondor Béla utcában a Kuruc utca irányából az Ákos utcáig. A Szentpéteri kapui köztemető parkolójában közforgalmi rend lép életbe. Az MVK ZRT bizonyos járatai sűrített követéssel közlekednek majd, erről a közlekedési társaság részletesen tájékoztatja az utazó közönséget.
Az időjárásról.
A reggelenként keletkező párásság és a köd feloszlása után nagyrészt fátyolfelhők szűrik a napsütést, de főleg északon maradhatnak tartósan felhős körzetek is, csapadék nem lesz. A déli délkeleti szél helyenként megérénkül. A csúcshőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 5 és 12 fok között lesz, de a keleti hidegre hajlamos helyeken 1-4 fok közötti értékeket mérhetünk.
Az Európa Rádió híreit hallották.
We're turning over every stone, hoping to find salvation in a world that's left us cold. Can we get back to the altar, back to the arms of our first love? There's only one way to the Father, and He's calling out to us. To the captive, it looks like freedom. To the orphan, it feels like home. To the skeptic, it might sound crazy to believe in a God who loves. In a world where our hearts are breaking and we're lost in the mess we've made, like a blinding light in the dead of night, it's the gospel that makes a way. For our condition, it's the good news for us all. It's greater than religion, it's the power of the cross. So can we get back to the altar, back to the arms of our first love? There's only one way to the Father, and He's calling out to us. To the captive, it looks like freedom. To the
receive Jesus into our lives, but that He's already received us into His.
In my own life, it means forgiveness when I know I deserve the fall. It called me out of my darkness and carried me to the cross. In a moment, gospel that makes a way.
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádió hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Sárközi Zsófia vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Központban a tehetséggondozás.
Ezek olyan eredmények, amin én hiszem, hogy a Génius Alapítvány is hozzájárult ezekhez a sikerekhez, hiszen kell egy szerető családi háttér, kell egy olyan iskola, aki támogatja, kell egy olyan felsőoktatás, vagy egy közeg, de mindenképpen a Génius Alapítványnak is remélem, és hiszem, hogy nagy feladata van abban, hogy valaki elérje az álmait, a céljait, és hát, ha így lehet fogalmazni, nagy ember legyen.
Tesótábor Kolozsváron.
Az idei tesótábor témája a felelősségvállalás volt, rendben lezajlott a tábor, és arról szóltak az előadásuk, hogy a felelősségvállalásnak a helyét kerestük, a szerepét, a funkcióját az életünkben, és elhangzott többek között az, hogy fontos kérdésről van szó, amelyről a Szentírás is beszél nagyon sokszor, a Máté evangéliumának a 25. részéből a talentumok példázatát emeltük ki, hogy szerint a példázat szerint a felelősségvállaláshoz bizony üdvösség kérdés.
Őszínő szövetségi csendes nap Gáton.
A lelki megújulással is sokszor így vagyunk, hogy szeretnénk mi megújulni, szeretnénk mi megerősödni a hitben, meg amikor már ez folyamatában van, akkor az már egy jó dolog, de elkezdeni, változtatni, az mindig egy nehéz belekezdeni. Mindig vannak olyan dolgok, amik közbe jönnek, amik fontosabbá válnak, és tulajdonképpen ezekből szemezgettünk néhányat, mert talán befejezni nem is lehet, csak abba hagyni egy ilyen előadást, hogy mi az, ami ott van bennünk is, és akadálya annak, hogy megújuljunk lelkileg.
Bátori 445. jubileumi évforduló.
A 445 éves iskolai ünnepség rendkívül fontos, hát gondoljunk bele, elszámolni 445-ig is sok, hát ezt megélni egy iskola életében, meg kell állni a robotszerű hétköznapokban, és meg kell, hogy tanulja az ifjúság is, hogy az ünnep arra való, hogy ebből töltekezzünk.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A Génius Jótékonysági Alapítvány többek között az esélyegyenlőség jegyében széleskörű tehetséggondozást, fejlesztést, valamint tehetségkutatást végez Kárpátalja magyar anyanyelvű iskolásai, egyetemi, főiskolai hallgatói, fiatal kutatói között. Céljuk a tehetségsegítő programok integrált rendszerének létrehozása, egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetséggondozás területén, a tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelése, a tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának megbecsülése, a kárpátaljai magyar értelmiségi réteg kinevelése. Az alapítvány munkájáról Váradi Natália vezetővel beszélgetünk.
A Génius Jótékonysági Alapítvány már 2011 óta van jelen itt Beregszászon, és hát mondhatjuk Kárpátalja szerte, mert azóta már több településre is kinőtte magát, bővítette. És valóban a legfontosabb az, hogy kitűnhessenek a tehetségek, és felkarolják őket. Picit meséljünk arról, hogy honnan indult, honnan jött az ötlet, hogy létrejöjjön egy ilyen tehetséggondozó.
2011-ben Orosz Ildikó elnökasszonytól, a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola elnökétől jött az ötlet, hogy nyíljon egy Génius Jótékonysági Alapítvány, aki egyben a Pedagógus Szövetség elnöke is. Az ötlet pedig azért nagyon jó, mert egyfajta hidat épít a középiskola és a felsőoktatás között. Úgy is mondhatnám, hogy hidakat épít a Génius Alapítvány Kárpátalján, általános iskolából középiskolába, középiskolából felsőoktatásba, és az iskolák között, valamint a felsőoktatási intézmények között. Egy olyan kapocs, egy olyan pont, amit bárki elérhet, és aminek bárhova van egy, hát egy poliplába. 2011-ben már akkor úgy döntöttünk, hogy lesz egy iskolásokkal foglalkozó bizottsága ennek, és lesz egy felsőoktatásban tanulók számára is egy fórum, egy tudományos fórum, egy grémium, aki irányítani fogja ezt a tehetséggondozó munkát. A tehetségsegítő tanács foglalkozik a kicsikkel, ez azt jelenti, hogy az iskolás korúakkal, ahol különböző tantárgyi blokkokban és korcsoportokban készülnek, tanulnak, különböző versenyekre, illetve hát a tehetségazonosítás is ezen a szinten történik meg, tehetségkutatás is ezen a szinten történik meg, és a gyermekeknek a figyelem felkeltése a különböző tantárgyak, tudományterületek iránt, hiszen lehet, hogy a gyermek nem is tudja, hogy ő nagyon jó matekes. Mert abban a környezetben, ahova ő született, mondjuk azzal a családi háttérrel, ez nem derül ki. Viszont ha ide rendszeresen eljár, ugye a saját kis korosztályába, más iskolákból, más tanárokkal, akik egyébként nagyon komolyan végzik a munkájukat, hiszen egész nyáron keresztül készülnek a tananyagok. Nyilván van minden tantárgynak egy tantárgy felelőse, szakemberekkel készülnek a tananyagok, ami alapján tanulnak a gyermekek mind a 15 tehetségpontba egyformán. Hogy ne legyen az, hogy valaki Aknasz Latinára született, akkor annak kevesebb esélye van, mint aki mondjuk Ungvára született, bejutni mondjuk a legnagyobb egyetemre. Ezért az egyforma tananyag, az egyforma órarend, az egyforma követelményrendszer és az egész tanításhoz való hozzáállás, ez alap, ez az esélyegyenlőség jegyébe kell, hogy zajlódjon, ez a Géniusz Alapítványnál alapvető cél. Nem lehet kiválogatni előre, hogy akkor kiből mi legyen, vagy hol mi zajlódjon, tehát egyformán kell a gyermekeknek lehetőséget biztosítani mindenre. Nem mi dolgunk kiválasztani, hanem ő maga jöjjön rá arra, hogy ő miben jó. Ezért lehetőséget biztosítunk az átmenetelre is, tehát ha például valaki a, most mondok egyet, a matematika, informatika, fizika blokkba jelentkezett be, hogy ő abba szeretne fejlődni, és aztán rájön, hogy ő inkább a kémiába akar, akkor nyugodtan átmehet a kémia, biológia, földrajz blokkba. Van átjárási lehetősége, pontosan azért, hogy megtörténjen a tehetségazonosítás, tehát hogy tudja, hogy igen, én most vagyok jó helyen, lehet, hogy azt mondja, csak két év múlva derül ki, hogy ő hol van jó helyen, de hogy megtalálja azt az utat, ami valójában ő. Hiszük, hogy minden gyermek tehetséges valamiben. Én tudom, hogy a pszichológusok most már másat is mondanak, de én akkor is azt hiszem, hogy minden gyermek tehetséges valamiben. Az viszont a mi dolgunk, tehetséggondozó intézményeknek, hogy segítsünk neki megtalálni, hogy neki mi az útja, ő miben jó, és ezt segítsük neki fejleszteni, ebbe támogassunk, és ehhez kínáljunk neki fejlődési lehetőséget. Egy táboron keresztül, egy tanulmányúton keresztül, egy bentlakásos tehetséggondozó hétvégén keresztül, és így tovább. És így tovább számtalan van, hogyha fölmegy valaki a Géniusz Alapítvány honlapjára, mindenki talál magának való programot. Tehát ezek a tantárgyi tehetséggondozásos projektjeink, vagy programjaink, de ugye ezen túl ott van egy sportprogram. A sportprogram 18 tehetségponttal indult, kézilabda tehetségponttal, jelenleg 20-nál járunk, és 719 gyermek tanul. Ugye a kézilabdanak van múltja Kárpátalján, mert mindig kérdez, hogy és miért nem foci, vagy miért nem kosárlabda? Hát azért, mert a kézilabdának egy olyan történelmi múltja van Kárpátalján, amit előbb vissza szeretnénk hozni. Ez nem azt jelenti, hogy mondjuk 3 év múlva nem lesz foci is, de nyilván nekünk is vannak kapacitásaink, határaink, ami eddig korlátozódik. A 20 tehetségpontban egyébként 27 edzővel, 719 gyermek 61 csapatban készül, és nagyon szép versenyeredményeik vannak.
Igen, azt láthatjuk, tehát a közösség oldalon folyamatosan megjelennek, és az én közvetlen környezetemben is van olyan gyerek, aki olyan szintre fejlesztette magát, hogy most már valóban akár rájött arra, hogy a zene nem érdekli, de a kézilabda, amiben még jobban szeretne fejlődni. Tehát ez nagyon jó látni, hogy újra születhetnek valóban tehetséges fiatalok.
Igen, az a lényeg, hogy ő maga jöjjön rá, tehát ne érezze úgy, hogy ő rákényszerítenek egy zongora varázsprogramot, mert lehet, hogy neki tényleg most akkor a kézilabdában van a helye, vagy épp a festészetben van a helye, vagy a színjátszásban van a helye. Ezt neki kell, a mi dolgunk és kötelességünk, hangsúlyozni szeretném, hogy mi ezeket nekik biztosítsuk, hogy ő kinője magát, ő valaki legyen, az értől az óceánik, ha tetszik. És tehát ugye a zongora varázsprogramunk is nagyon-nagyon fejlett és komoly. Azt kell, hogy mondjam, hogy minden program érén egy olyan szakember áll, aki példaértékű. Egy Jankovics Mária alkotó tábor, vagy egy alkotó programnak az élén egy Jankovics Mária példaképpel Hullin Ágnes, a Révész Imre társaság elnöke áll. A zenevarázslat élén egy Várnagy Andrea, Liszt Ferenc, Magyarország érdemes művésze áll. Egy focin maga a kézilabda szövetség, a Magyar Sportakadémia áll. Tehát mindegyik programnak az élén olyan emberek állnak, olyan szakmai vezetők állnak, akiktől nagyon érdemes tanulni, akikre érdemes odafigyelni, és akiket érdemes követni, mert szakmailag sokat bizonyítottak is példaértékűek. Na de nem csak a kicsikkel foglalkozunk, látjátok, hogy van a művészettől a matematika tudományokig, de ott vannak a nagyok, akik bejutottak az egyetemre,
egyetemre, követjük nyilván őket, és akkor ugye a főiskolától, vagy az iskolától, az általános középiskolától jönnek fel az egyetemre, főiskolákra, és itt is kínálunk nekik számos lehetőséget. Mentorprogramot például. Ott van az Rényi Ilona Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Program, ami azt jelenti, hogy egy professzor, vagy egy doktori fokozattal rendelkező egyetemi, vagy főiskolai tanárunk, az foglalkozik egy diákkal, és együtt írnak kutatói munkát, készülnek tudományos konferenciákra, írnak publikációkat, tehát bevezetni őket a tudós világba. Itt van egy kollégium talentum ösztöndíj program, ami hasonló. Emellett az még kínál nyelvvizsga lehetőségeket, nemzetközi konferencia lehetőségeket, tudományos fórumokon való részvételi lehetőséget. De itt van a tudományos diákkori konferencia, ami az egyetlen olyan Kárpátalján, ami illeszkedik az OTDK szabályzatához, és ki lehet jutni nagy Kárpát-medencei, nagykari konferenciákra. De ott van a fiatal kutatók konferenciája is, ahol meg a doktori disszertációk elkészítéséhez segítenek a nagy professzorok tanácsokkal, ötletekkel, hogy minél hamarabb elkészüljön az a mester vagy az a PhD dolgozata a fiatalnak. De ott van a rengeteg ösztöndíj program is, ami én értem, hogy a pénz nem a tudóságé, de azért ad egy motivációt, hogyha a fiatalnak nem azzal kell foglalkozni, hogy miből fizeti ki a jövő havi rezsijét, mert az mondjuk az ösztöndíjból ki tudja fizetni, hanem akkor inkább a kutatói munkára, és nem munkára, eladói munkára, vagy más kiegészítő munkát vállal a tanulás mellett. Azt gondolom, hogy ez a Génius Alapítványnak a létrejötte történelmi jelentős, és most nem azért, hogy a Kárpátaljai Főiskolát vagy a Pedagógus Szövetséget tényleg fényezzem, de így van. Az alapítvány létrehozása a két intézmény által szerintem történelmi jelentőségű, hiszen a tehetségazonosítás, a tehetséggondozás, a tehetségsegítés és a tehetségkutatás is megvalósul az alapítványnál, különböző tantárgyi blokkokban, művészeti blokkokban, sportblokkokban és tudományos blokkokban is, és ehhez ösztöndíjat is biztosít, nyilván a legjobbaknak.
Azért itt eltelt már jó néhány év. Jó néhány szól a fülemülén, túl vagyunk, meg különböző zenevarázslati programokon, versenyeken, és tudok olyat közvetlen környezetemben, aki szól a fülemüle verseny alkalmából kitűnt, és most már a Magyar Állami Népi Zenekarnak akár az előkészítőibe is részt vehet, és valóban megmutatkozott a tehetség, és észrevették, és a zsűritagok felkarolták, és most ott van neki a lehetőség, hogy valakivé válhat, ami valóban az ő tehetségét mutatja. Tehát hogyan értékelnéd az elmúlt éveket? Valóban voltak ilyen tehetségek, amelyek megszülettek, és a ti szárnyaitok alatt repültek ki.
Igen, nekünk az a feladatunk, hogy gyökereket és szárnyakat biztosítsunk, gyökereket, hogy tudják, hogy ide tartoznak, innen indultak, és szárnyakat, hogy elérjék, amit akarnak. És igen, vannak olyan diákjaink, fiataljaink, akik mondjuk itt állt a Szól a Fülemüle színpadán, és a zsűri, aki ugye Magyarországról érkezik mindig a zsűri, nagyon összetett a Hagyományok Háza hálózat, Kárpátaljai kirendeltség, a Pál család áll, ennek a körébe tartozik, és látták benne a tehetséget, és elvitték, és most ott táncol. És nem is egy egyébként, nem szeretnék neveket itt kiemelni, mert nem akarom megsérteni az 1386 többi gyermekünket, de nem egy zenevarázsos is. Nagy koncerteket ad a Művészeti Akadémián, és Várnagy Andreával turnéra megy. És a kézilabda csapatunk első lett a Kárpát-medencei versenyen. Tehát nagyon sok olyan pozitív eredmény van, ami erőt ad, motivációt, hogy folytassuk, és csak így tovább, hiszen ahogy már az elején is mondtam, az Értől az óceánig megáll, itt lehet, hogy ma ezen a kis színpadon, és holnap után pedig majd a nagy főszállott a páván, vagy ki tudja hon, és szeretettel gondol ránk, mert mindig küldenek üdvözlő videókat, ezeket meg lehet tekinteni a Génius Alapítvány honlapján, most például az egykori tudományos diákköri konferencia győztesei küldik az üzeneteket, kis videókat, ez hamarosan megjelenik, prosciencia díjasunk van, tehát ezek olyan eredmények, amin én hiszem, hogy a Génius Alapítvány is hozzájárult ezekhez a sikerekhez, hiszen kell egy szerető családi háttér, kell egy olyan iskola, aki támogatja, kell egy olyan felsőoktatás, vagy egy közeg, de mindenképpen a Génius Alapítványnak is remélem, és hiszem, hogy nagy feladata van abban, hogy valaki elérje az álmait, a céljait, és hát, ha így lehet fogalmazni, nagy ember legyen.
Váradi Natáliával, a Génius Jótékonysági Alapítvány vezetőjével beszélgettünk az alapítvány munkájáról.
Holy words, long preserved, for our walk in this world. They resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. They give us strength, help us cope in this world wherever we roam. Ancient words will guide us home. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Holy words of our down to this end, came to us through sacrifice. Oh, heed the faithful words of Christ. Holy words long preserved for our walk in this world. They reside
történik a Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. 7. alkalommal szervezték meg az idei tesótábort a kolozsvári Tirannosz ház egyetemista fiú bentlakásában október 3-a és 6-a között. A 4 napos tábor áhítatokat, előadásokat, csoportos beszélgetéseket és fejlődési lehetőségeket adott a résztvevők számára. A tábor főszervezőjét az Alsóboldogfalvi Református Egyházközség parókus lelkipásztorát László Lehelt kérdeztük a programokról. A riporter Bálint Enikő.
Hogyan zajlott az idei tesótábor Kolozsváron? Milyen témát boncolgattak? Mennyire volt sikeres a téma boncolgatás?
Az idei tesótábor témája a felelősségvállalás volt. Rendben lezajlott a tábor, és arról szóltak az előadásuk, hogy a felelősségvállalásnak a helyét kerestük, a szerepét, a funkcióját az életünkben, és elhangzott többek között az, hogy fontos kérdésről van szó, amelyről a Szentírás is beszél nagyon sokszor. A Máté evangéliumának a 25. részéből a talentumok példázatát emeltük ki, hogy szerint a példázat szerint a felelősségvállaláshoz bizony üdvösség kérdés. És ez azt is jelenti, hogy a hatékony felelősségvállaláshoz szükség van a Szentléleknek az erejére, és arra, hogy ne csak emberi erőből próbáljunk felelősséget vállalni, hanem hogy érjük azt, hogy a Úristen az ő szent lelkivel erősítsen, akkor is vezessen, legfőképpen az lett kihangsúlyozva, hogy vezessen az igéjével és a szent lelkivel az Úristen, hogy felismerjük a felelősségünket egy adott helyzetben, és hogy vállalni ismerjük a felelősséget. Elhangzott azt, hogy a felelősségvállalás feltételezi a helyes keresztény identitástudatot, és azt is, hogy önértékünket a helyünkön, a helyén tudjuk kezelni. Kiderült, hogy a felelősségvállalásnak fontos szerepe van a legkülönbözőbb élethelyzetekben is. Ezeket az élethelyzeteket vettük sorra az előadásoknak a rendjén, a kis csoportos beszélgetéseknek a rendjén, és még sokszor a mentori lelkigondozói beszélgetésekben is visszajöttek ezek a helyzetek, hogy mikor, milyen formában kell, hogy felelősséget vállaljon az ember a személyes életébe. Volt arról szó, hogy a törvénynek a megtartása esetén, hogy néz ki a felelősségnek a vállalása, mert hogy a törvény egyrészt védi, másrészt kibontakoztatja az életet, ugyanakkor fennáll a veszélye annak, hogy törvényeskedés lesz a törvénynek a megtartásából, az alkalmazásából, és ahhoz, hogy ez ne történjen meg, ahhoz a felelősségvállalás segít bennünket, és akkor is helyes cselekvésre késztet, amikor a törvény betűje nem ad eligazítást. Vagy a késztetéseinknek, az indulatainknak a megélésekor, hogy néz ki a felelősségvállalás, hogy elhangzott, hogy a késztetéseket meg lehet élni, kiélni viszont kérdéses, hogy lehet-e érdemesen, legjobb az, hogyha a felelősségünkre már akkor ráébredünk, mielőtt bármit teszünk. De ha már elkövettünk valami rosszat, akkor felelősségünk van a bűnbánat, a bocsánatkérése és az okozott kárnak a helyreállításában. Ha áldozatok vagyunk, akkor is van felelősségünk. Ezeket mind szentírási történetekkel és szentírási példák alapján vettük szemügyre is, és jártuk körbe ezeket a helyzeteket.
Mit tapasztaltak meg a résztvevők?
A résztvevőknek a visszajelzése alapján azt tudom mondani, hogy az a jellege az előadásoknak, a tanításoknak, hogy eligazítást adtak különböző élethelyzetekbe. Ezt értékelték pozitívan a résztvevők, hogy tulajdonképpen azt mondták, hogy igen, ez mik itt elhangzottak, ezek elgondolkoztatóak is, és hogy vezetést is jelentenek, igei vezetést az ő számukra. De jó volt a lelki gondozásban például az, hogy egy-egy konkrét élethelyzetben fel tudtuk dolgozni azt, hogy hogyan is néz ki a felelősségvállalás.
Hogyan nézett ki egy nap?
Reggel áhítatta kezdtük, reggel 7 órakor a programot, és az áhítat után következett a reggeli. Reggeli után nyomva volt egy előadás, azt követően volt a kiscsoportos beszélgetés, voltak játékok, olyan játékokról van szó itt, ami a ismerkedés szolgálták, illetve a hallottaknak, a tanultaknak az elmélyítését, illetve még volt lelkigondozói beszélgetés is, egészen az 1 órás ebédszünetig, és akkor délután ismétlődtek, illetve másnap is ismétlődött ugyanez a programoknak.
Volt-e olyan résztvevő, aki azt mondta, hogy már tudja, hogy jövőbe is itt szeretne lenni?
Igen, vannak rendszeresen visszajáró tagjai a tesótábornak, vagy résztvevői a tesótábornak. Főleg a Tiránusz házból vannak olyan fiatalok, akik évenként rendszeresen részt vesznek ezeken a programokon. De várunk mindenkit a jövőbe is, reméljük, hogy lehetőség lesz arra, hogy szervezzük ezt a tesótábort, és újra és újra ezekre az alkalmakra.
Az, amit megtapasztaltak ott a tesótáborban, és elsajátítottak, akár formálódtak és kaptak üzeneteket, azt tudják majd alkalmazni a saját gyülekezetükben?
Az a célunk, hogy szerezzenek hasznos ismeretet, szerezzenek a fiatalok, és azt, hogy a közösségi élményt nyújt egy ilyen tesótábort, azt is fontosnak tartjuk. Ezért van, hogy az előadásunkon kívül még közösségi játékokat, interaktív játékokat is a program részeivé teszünk. Illetve van reggeli torna is, azt nem említettem az előbb, hogy ezt is fontosnak tartjuk, hogy lelkiek mellett a fizikumra is fordítódjon figyelem, mert így kerek. Tervezzük jövőre is megszervezni a tesótábort. Most már a sokadik éve, hogy minden évben rendszeresen meg van szervezve, kivéve talán a Covid időszaknak a két esztendejét, amikor nem volt tesótábor, de 2015 óta minden évben rendszeresen megvan ez a tábor szervezve. A magyar kormánynak a támogatásával tudjuk ezeket az alkalmakat megszervezni, a Bethlen Gábor alapon keresztül történik a támogatás, és várunk mindenkit szeretettel az elkövetkezendőben is ezekre az alkalmakra.
László Lehellel, a tesótábor főszervezőjével, az Alsóboldogfalvi Református Egyházközség parókus lelkipásztorával beszélgettünk a tábor témájáról, előadóiról és a programokról.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Őszi nőszövetségi csendes napot tartottak Gáton október 13-án. Az esemény a Beregi Református Egyházmegye Nőszövetségének szervezésében valósult meg. A téma kapcsolódott a Kárpátaljai Református Egyházkerület idei éves mottójához, a megújuláshoz. Az egyik előadó Szemere Judit református lelkésznő volt. A következőkben vele beszélgetünk.
Nőszövetségi csendes délutánra került sor nemrég a Gáti Református gyülekezet berkein belül, ahol ön szolgált, és az évhez kapcsolódóan a Kárpátaljai Református Egyházkerület mottójához kapcsolódóan a megújulás is a terítéken volt, és az egyik téma volt, miről szolgált, és hogyan zajlott ez az esemény.
Leginkább én a megújulást akadályozó tényezőkről beszéltem, tehát azokról a dolgokról, amik gátolnak bennünket a megújulásban. Az áhítatban a szolgálattevő egyik alkalommal egy nagy takarításhoz hasonlította a megújulást, és nagyon megtetszett nekem igazából ez a kép, mert úgy voltam vele, különösen ott asszonyok között, hogy a nagy takarítás az mindig egy olyan nehéz dolog, mert mindenki szereti, amikor már kész van, és minden a helyén van, és minden rendben van, és végre egy megújult házban, egy megújult lakásban lehet tölteni a mindennapjainkat, de mindig olyan nehéz rávenni magunkat, hogy elkezdjük. Mert mindig van valami, ami fontosabb, ami közbejön, most az időjárás nem jó, most valahova el kell menni, és hogy a lelki megújulással is sokszor így vagyunk, hogy szeretnénk mi megújulni, szeretnénk mi megerősödni a hitben, meg amikor már ez folyamatában van, akkor az már egy jó dolog, de elkezdeni, változtatni, az mindig egy nehéz belekezdeni. Mindig vannak olyan dolgok, amik közbejönnek, amik fontosabbá válnak, és tulajdonképpen ezekből szemezgettünk néhányat, mert talán befejezni nem is lehet, csak abba hagyni egy ilyen előadást, hogy mi az, ami ott van bennünk is, és akadálya annak, hogy megújuljunk lelkileg.
És melyek ezek az akadályozó tényezők, melyek valóban ott vannak a mindennapokban is, és nem engedik, hogy mi megújuljunk?
Hát sok van. Amelyeket kiemeltünk, azok közül fontos szerintem meglátni azt, hogy ez egy olyan személyes Isten kapcsolatot igényel, ezért nem lehet rá receptet kapni. Tehát nem várhatjuk azt, hogy elmegyünk akár egy ilyen csendes délutánra, és akkor ott egy ember jön egy áhítattal, egy előadással, és feketén-fehéren a kezünkbe ad egy receptet, hogy na, ezt kell csinálni, és akkor majd jön ez a lelki megújulás, hanem sokkal inkább megtapasztalásokat lehet elmondani. Elmondhatom azt, hogy én nekem mi segített. Ajánlhatok a másik embernek akár egy áhítatos könyvet, egy imádságos könyvet, egy előadást, elhívhatom magammal egy evangelizációra, egy csendes délutánra, de ott már mindenkinek személyesen kell találkoznia az Istennel, és személyesen kell őtőle elkérni azt az utat, ami az én utam a megújulás felé. Nagyon sok embernek vannak meghatározott módszerei, ami alapján ő éli a keresztény életét, de ami nekem egy bevált módszer, és engem mondjuk így életben tart lelkileg, megújít, megerősít akár naponként, az a másik embernek lehet nem alkalmas, mert neki más az élettere, neki más a személyisége. Engem tudom, hogy például egy dicsőítő délután fel fog tölteni, de mondjuk akinek nem állnak olyan közel az énekek a szívéhez, a mindennapjaihoz, annak lehet, hogy kevesebbet fog adni. Tehát sokszor úgy gondolom, hogy várnánk egy kész receptet, hogy valaki mondja meg, hogy akkor ezt hogy kell csinálni. De egész évben arról beszélünk, hogy kell a lelki megújulás, na de akkor hogy kell csinálni? De nincs ilyen kész recept, hanem van az Istentől egy ígéret, hogy ő meg akar tanítani bennünket az útra, amin nekünk kell járni. Engem akar megtanítani, az én utamra akar megtanítani, és ezt nem lehet passzívan tenni. Nem lehet úgy elmenni egy akár egy istentiszteletről, egy csendes délutánról, hogy jöttem, és hazamegyek ugyanúgy, hanem aktívan ott kell legyek, aktívan föl kell vennem azokat a gondolati fonalakat, amik ott elhangzanak. Részese kell legyek egy dicsőítésnek, egy éneklésnek, engedni, hogy átjárjon az ének a dallamában, a szövegében, ahhoz, hogy egyáltalán valamit adhasson az én lelki megújulásomhoz. És akkor még van sok minden más is, ami akadályozó tényező lehet, vagy letörheti a mi lelkesedésünket, akár az, hogy ha elindulunk egy ilyen megújulásnak az útján, akkor várnánk azt, hogy akkor most már jó legyen minden, és szembesülünk azzal, hogy nem lesz jó minden. Tehát ez egy élethosszig tartó folyamat, aminek sosincs vége. Nincs olyan, hogy akkor én most már kész vagyok ezzel, hanem ez mindig változást igényel, mindig egy kicsit formál az Isten, és teljesen sose leszünk kész, mert mindig ott lesz a bűnös életünknek mindenféle maradványa, ami le fog bennünket húzni. Ezért szükséges, ugye, amiről nagyon sokszor beszélünk, a naponkénti, a folyamatos megújulás, a folyamatos megerősödés az Istennel. De ez is le tud törni bennünket, amikor elindulunk egy úton, és azzal szembesülünk, hogy már megint nem sikerült. Tehát, hogy nem kell azt várni, hogy akkor most már minden tökéletes lesz. Akkor nem is lenne szüksége az embernek a kegyelemre, hogyha egy megújulás után most már minden tökéletes lenne az életében. De ez is sokszor le tud húzni bennünket, le tud törni a lelkesedésünket, szétzilálja. Illetve, amit még az igében nagyon sokszor látunk, hogy az Isten felé igyekvő embert a sátán támadja. Tehát nem mindegy neki sem, hogy én hogyan állok az Istennel való kapcsolatomban. És igenis számítani kell a keresztény embernek arra, hogy minél inkább az Istenhez leszek közel, minél inkább fogok kapaszkodni az ő igéjébe, minél inkább keresem a megújulásnak az útját, annál inkább fog támadás érni. Ezt láthatjuk Jobb történetében nagyon részletesen, hogy megy a sátán, és azt mondja, hogy hát de Jobbnak minden áldás ott az életébe. Hát persze, hogy szereti az Istent, persze, hogy áldja az Istent. Na de ha nem lenne, akkor majd megtagad téged. És az Isten engedélyt ad neki arra, hogy az ő a vagyonát, az ő családját megtörje, szétzilálja, és mindenét elveszíti Jobb. És akkor sem tagadja meg az Istent. És amikor kiáll egy ilyen hatalmas próbát, hogy tényleg mindenét elveszíti, akkor megy a sátán, és azt mondja, hogy hát jó, de őt megóvtad. Akkor most az ő életét is támadjuk meg. És amikor már az ő életét is megtámadja, Jobb akkor sem adja fel az Istenhez való kapcsolatát. Látjuk azt, hogy mindig többet akar a sátán az életünkben, hogy ha egy kicsi támadás nem elég, akkor jön egy nagyobbal, egy másikkal. És nagyon sok eszköze van, és nagyon jól ismeri a mi gondolkodásunkat is, hogy mivel lehet bennünket szétszilálni. És ezekre a támadásokra ugyanúgy fel kell készülni, ugyanúgy ott kell legyen előttünk, hogy ez nem egy sétagalop, hogy így mondjam, hanem ez küzdelmekkel jár. Viszont a küzdelmek alatt is lehet megújult életet élni, ha az ember nem beleroppan ezekbe a támadásokba, hanem tudatosan felkészül rá, hogy ezek lesznek, ilyenek vannak. És amit még kiemeltünk, hogy nem lehet túlságosan ragaszkodni a saját elképzeléseinkhez, mert úgy tapasztalom, hogy sokszor úgy szeretnénk megújulni, hogy nem változtatunk semmin. Tehát a mindennapi rutinunk az legyen meg, ami biztonságot ad nekünk, az legyen meg, ahogy mi megszoktuk a dolgainkat, azok úgy legyenek, ezeket a kereteket nem akarjuk elengedni. Csak ilyen szűkös keretek között nem lehet megújulni. Tehát ez megint visszavezet bennünket oda, hogy kell, hogy az embernek egy személyes Isten kapcsolata legyen, és elkérjem az Istentől azt, hogy valóban így kell ezt tovább csinálni, vagy vannak dolgok, amiket időnként el kell engedni, és fel kell adni, és azt mondani, hogy most ennek nincs itt az ideje. Lehet majd később újra kezdjük, lehet, hogy ugyanazt fogjuk folytatni, de később, amikor az Isten akarja ezt, és ott akarja látni a mi életünkbe. Nagyon-nagyon sok dolog van az ember életében, amik mindezeket megakadályozzák, de én hiszem azt, hogy minden egyes ilyen alkalom, akár egy ilyen csendes délután egy Isten tisztelet, az Isten részéről egy elkészített alkalom arra, hogy találkozzak vele. És ha én hajlandó vagyok találkozni vele, és hajlandó vagyok odafigyelni úgy, hogy engedem, hogy átjárja az életemet, akkor tud megújulást adni. Az előadás végén a samáriai asszonynak a történetét vettük elő, amikor is ugye ez a samáriai asszony dél idejében elmegy a kútra vízért, és ott találkozik Jézussal. Nem akart ő találkozni Jézussal, és nem akart ő semmi más, csak elmenni vízért. És ez volt neki az olyan nagyon fontos, és ezért még engedi azt is, hogy Jézus megszólítsa, és szóba elegyedik vele, de ő csak a vizet látja, tehát hogy valaki vizet adhat neki, később pedig felismeri benne a megváltó. Felismeri benne a Krisztust, hogy ott hagyja a korsóját, és elmegy és bizonyságot tesz egy egész közösségnek arról, hogy itt a Krisztus is, nézzétek meg ti is, és egy egész közösségnek a megújulását hozzá el. Tehát sokszor úgy gondolom, hogy mi is csak így vagyunk, hogy mi csak megyünk a magunk mindennapjaiba, és az Isten elkészíti ezeket az alkalmakat. Kérdés az, hogy megállok-e, és beszélek-e Jézussal akkor, amikor van lehetőségem rá, vagy csak foglalkozok a magam vízhordásával.
Nőként egy női csendes napon szolgálni. Úgy, hogy valóban megtelt a Gáti Református Gyülekezet temploma, és nagyon sokan voltak, és itt a korosztály is változott, tehát valóban akár az egész fiatal korú nőktől kezdve az idős és szépkorú hölgyek is jelen voltak. Hogyan tudjuk átadni, hogyan tudja egy szolgálattevő átadni azt, amire szerinte szüksége lehet egy nőnek ilyenkor, mit akar hallani? És itt most gondolhatunk arra, hogy az utóbbi években megváltozott a nőnek a szerepe is itt Kárpátalján, tehát nagyon sok mindent kell a hátán cipelni, amit addig akár nem kellett. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy kiváltságos feladat is lehet, hogy akkor én is most adhatok neki akár egy útmutatást, vagy bármi mást a szolgálatom által.
Mindenképpen egy megtisztelő feladat szerintem, hogy ennyi embernek lehet elmondani a gondolatait az embernek, hogy ott lehettem, és olyan felemelő dolog az, hogy ennyi ember hallgatja azt, amit én mondok, pedig a mai világban nagyon sokszor nehéz elérni azt, hogy valaki végre meghallja, amit mond az ember. Az pedig, hogy tényleg különböző korosztály volt jelen, végül is mindenki nő, főként egy-két férfi is megjelent, de tényleg alapvetően nők voltak. De vannak olyan dolgok, amik szerintem összekötnek bennünket. Elsőképp a gondolkodás módunk, tehát szerintem sokkal jobban megérti egy nő a másik embernek a gondolkodás módját, ha az is nő. Tehát ahogy mondjuk egy áhítatnak, vagy egy előadásnak a fonalát elindítja egy nő, azt egy nő jobban meg tudja érteni, mert abban a gondolkodásmódban létezik. Illetve vannak olyan dolgok, amik csak jellemzően ott vannak a nők életében, mert ilyenkor alapvetően az üzenet az ugyanaz lehet egy férfinak, meg egy nőnek is. A hogyan az a kérdés. Tehát az, ami mindig alkalmazkodik a közönséghez, hogy így mondjam. De az, hogy egy családnak a vezetése, a logisztikai feladatok egy családban, a főzés, ezek olyan általános, vagy akár a takarítás többször előjött, amik ott vannak az életünkben, és ha ilyen példákat hozunk elő, akkor azt mindenki érti, és mindenki átérzi. Olyan ez, mint ahogy a Szentírásban olvassuk, hogy Jézusnak nagyon sok példázata van a földműveléstől, a fügefáról, ami az ő életüknek alapvető élettere volt, és ezt mindenki értette. Ugyanúgy érti szerintem minden asszonytestvér ott, hogy mi az, hogy nagy takarítás, és hogyan áll annak neki az ember, vagy mi az, hogy főzök egy recept alapján, vagy egy új valamit próbálok ki. Tehát ezek mind olyan alkalmazási formák, amik közösek és megérthetőek mindenki számára.
Őszi nőszövetségi csendes napot tartottak október 13-án Gáton. Erről készült összeállításunkat hallották.
I will follow you all of my days. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. Október 21-én hétfőn tartotta megnyitó gáláját a 445 éves kolozsvári Bátori István Elméleti Líceum a főtéri Szent Mihály templomban. A gálán köszöntőt mondott főtisztelendő László Attila főesperes, majd Schuller Hajnal igazgatónő is köszöntötte a résztvevőket, meghívottakat. A nyitó gála után őt kérdeztük a jubileum fontosságáról, jelképességéről. Mai összeállításunk második felében pedig a Bátori István Elméleti Líceum gimnázium tagozatos diákjainak kórusát hallhatjuk, akik Balázs Árpád híres Bodzavirágból című művét énekelték el. A riporter Albert Mária.
A Bátori István Elméleti Líceum egyike Kolozsvár legrégebbi középiskoláinak. A belvárosban a több oktatási intézménynek helyet adó Farkas utcában található, a Bábes-Bolyai Tudomány Egyetem központi épületével szemben. Az intézmény a Bátori István által 1579-ben alapított kolozsmonostori jezsuista iskola utódja. Bátori célja az volt, hogy a hazai műveltségi szintet egy olyan főiskola alapításával növelje, amely versenyképes tud lenni a korabeli nyugat-európai egyetemekkel. Lengyel királyként jó benyomást szerzett a jezsuista rend nevelő munkájáról, ezért 1579-ben őket hívta Kolozsvárra az iskola létesítésére. Az első 12 szerzetes 1579. szeptemberében érkezett meg Kolozsmonostorra, és december 20-án meg is nyitották iskolájukat. Az első tanévben 50 diák tanult az intézményben, majd számuk 1581-től 150-200-ra, 1585-ben 230-ra növekedett. A 445. jubileumi évet ünneplő nyitógálán mi is ott voltunk. Következőkben Schuller Hajnal igazgatónővel készült beszélgetésünket hallhatják.
Kérem, meséljen arról, hogy miért fontos ez a mai nap az iskola számára, és igazából Kolozsvár számára is.
A 445 éves iskolai ünnepség rendkívül fontos, hát gondoljunk bele, elszámolni 445-ig is sok, hát ezt megélni egy iskola életében. Meg kell állni a robotszerű hétköznapokban, és meg kell, hogy tanulja az ifjúság is, hogy az ünnep arra való, hogy ebből töltekezzünk. Minden vendégünk eljött, akit meghívtunk Magyarországról, külföldről, volt diákjaink, a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Hatóság képviselete, a szerzetes rendek képviselői, akik működtették az iskolát, a tanfelügyelőség, a civil fórum, politikum képviselő, hiszen így vagyunk egyek, és így vagyunk erősek. Ezért fontos megünnepelni ezt a 445 éves jubileumot.
Milyen programokkal várják a diákokat?
Rendkívül érdekes programokat szerveztünk, és nagyon változatos a programok palettája. Tudnélik itt tudományos előadástól, konferenciáktól, kísérletekig, vagy villámcsődületig. Minden megtalálható, versmaraton, sportnap. Tehát próbáltuk kielégíteni az iskola mindhárom tagozatát, a liceumi, gimnáziumi és elemi tagozatot, hogy őket szólítsuk meg, hogy ő számukra nyújtsunk olyan programokat, amely érdekes, amely feltölti őket, és tudással is fölvértezi.
Mivel zárul majd ez az ünnepi hét?
Pénteken lesz a záró ünnepély, a színdarabbal végződik, akkor egy kicsit megpihenünk, megnyugszunk, és örülünk annak, hogy ilyen sokan igennel válaszoltak fölkérésünkre, megtiszteltek, együtt ünnepeltek velünk, és ebből töltekezzünk majd a következő időszakokban.
Ön számára miért különleges és miért fontos ez az esemény, és milyen érzés igazából az, hogy ön ezt iskolaigazgatónőként éli meg?
Köszönöm kérdését, hát örömmel tölt el. Valaki azt kérdezte, hogy nem fárasztó, nem. Egy ilyen szép nagy közösségért dolgozni örömmel tölt el. Tehát öröm egy ilyen nagy közösségben megélni a múltat és a mát. Ezért rendkívül sok szeretettel készítettük a tantestülettel együtt a programokat, rendezvényeket, és örültünk annak, hogy sikerült megszólítanunk diákjainkat, sikerült a volt diákokat is megszólítani, a volt tanárokat is, akik szívesen válaszoltak igennel, és részt vesznek rendezvénysorozatunkon.
Következőkben a Báthori István Elméleti Liceum gimnáziumi tagozatának kórusát hallhatják.
Október 21-én hétfőn tartotta megnyitó gáláját a 445 éves kolozsvári Báthori István Elméleti Líceum a főtéri Szent Mihály templomban. Erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.